Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket egy mozgalmas énekkel, menjetek be kapuin hálaadással. Egy Zsoltár parafrázis. Azokat különös szeretettel, akik most vannak itt közöttünk először, Isten hozta őket, és aki lát ismeretlen arcot, az, és házigazdának érzi magát, akkor az majd esetleg szólítsa meg az alkalom után az újakat, hogy ismerkedjenek, és hogy érezzék magukat itthon. Folytassuk az Isten tiszteletünket. Az új énekes, ez a 33. énekével egy bűnbánat ének. Boldog ember az, ki bűnt nem ismer. ami segítségünket, Isten tiszteletünk megáldását, megszentelését tőled várjuk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk a rómaiakhoz írott levélből, a 8. rész 31-től a 39. verséig. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít, ki ítélnek árhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és eseredik is értünk? Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érte gyilkonnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Válaszoljunk Isten igére imádsággal. Köszönjük, édesatyánk, hogy itt lehetünk, hogy eléd jöhetünk. Rengeteg mindenféle van a szívünkben. Nyomasztanak a hírek, a külső körülmények, vagy talán a belső körülményeink. Van, aki beteg, van, aki műtétre készül, van, akinek csőd közeli állapotban van a cége, van, akinek csőd közeli állapotban van a magánélete, vagy a családi élete. Urunk, annyi mindenféle szorongással jövünk eléd. Szeretnénk most rád nézni, és szeretnénk azt az igét, amit most hallottunk, komolyan venni, hogy semmi sem választhat el tőled. Kíváncsian várjuk, hogy mit mondasz. Nagyon szüksége van a szívünknek arra, hogy vigasztalj, hogy bátoríts, hogy ne legyenek nagyobbak ezek az akadályok, ezek a nehézségek, mint a te kegyelmed. Szeretnénk most belőled meríteni erőt, igédből, biztatásodból, szent lelkedből. Így kérjük, hogy áld meg Gábort, aki közöttünk az igét hirdeti most. Kérjük, hogy add át neki a te szavadat, hatalmadat. És nekünk igen hallgatóknak pedig szent lelked végezze el azt a munkát, amit akarsz bennünk végezni. Jöjj, szent lélek, és áld meg minket. Te bocsásd meg a vétkeinket, és te adj nekünk új életet, új látást, új gondolkodást. Jézus Krisztus nevében. Amen. A 164. dicséretet énekeljük most az ige hirdetésre készülve. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Fennállva énekeljük ezt az éneket.
Mózes gyülekezet az énekben kértük Isten segítségét, hogy tudjunk figyelni az igére, hogy kapjunk tőle valami mindennél fontosabbat, és most így emberileg is kérem tőletek, hogy nyissuk meg a szívünket, és figyeljük az igét. János apostol jelenése könyvéből olvasom fel a 20. fejezet 11. versétől a 15. versig terjedő szakaszát. Egy látomás, amit az öreg János kapott ajándékba, kapta ezt a látomást, a végső időkről, az utolsó ítéletről. És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt. Színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvet nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve. És a halottak a könyveírottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevettetett a tűztavába. Ez a második halál a tűztava. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűztavába vetették. Foglaljuk el helyünket. Egy kicsit tréfás hangon kezdem az igehirdetést. Mindenkinek köszönöm szépen, hogy a helyén maradt, mert általában nem szeretjük ezeket az igéket. Utolsó ítélet, van benne valami borzasztó, megrendítő, ha komolyan veszem. Ha nem veszem komolyan, akkor teljesen mindegy, hogy mit olvassunk fel. Én hetek óta küzdöm ezzel a gondolattal, hogy egyszer szeretném ezt hozzátok elhozni, ezt az igét. Még valamikor nyár végén a kalauz szerint olvastuk. Belevágok a közepébe. Most a textusként felolvastam az utolsó ítéletről szóló igét, de Andrástól hallottuk a lekciót, és hát abban gyönyörű, szép lelket, szívet, lelket, bíztató, simogató igét hallottunk, ugye? Sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, mi urunkban. Ez az örömhír, igen, hogy Krisztusban úgy szeret minket az Isten, akár kik lehetünk, akár mi van velünk, semmi és senki, sem mélység, sem magasság, ebben minden benne van, minden nyomorúság, akármi, semmi nem választhat el minket az Isten szeretetétől. Ebben egyetérthetünk, ugye, vagy tudom már, vagy küzdök, egy hit harcot, vagy hit előharcot folytatok, hogy bárcsak tudnám ezt komolyan venni, bárcsak ez lenne az életem alapja. Most hogy jön ehhez, az Isten képhez, akitől semmi nem választhat el, aki úgy szeret engem, hogy jön ehhez az Isten képhez az utolsó ítélet képe? Ez a szigorú Isten kép. Én erről szeretnék most szólni közöttetek. Az én hitem szerint ez a kettő összetartozik. Elkezdem valahonnan. Onnan kezdeném el, hogy ugye örömhír. Az, hogy szeret az Isten, örömhír. Hogy mindent megbocsátott, örömhír. Hogy kegyelemből élek, örömhír. Csodálatos örömhír, evangélium. De az embernek érdemes egy kicsit megpiszkálni a saját lelkét, hogy valójában minek örülök én, amikor az Isten örömhírét hallom. Van egy olyan kezdeti öröm is, talán mindenki átmegy ezen, akinek az élete Isten felé fordul, az Isten nélküliségből odafordul az Istennel való közös életbe. Tehát mindannyian átesettünk rajta, hogy először csak annak tudunk örülni, hogy valami nagy bajból kikerültünk. Hát ez is örömhír, de az az evangéliumhoz képest ez sovány. Hogy valamit megúsztam. Ilyen iszákos mentős példát megint hadd hozzak, hogy Dömösön sokszor átéltük azt, hogy a szenvedély által teljesen megkötözött, és az élet minden területén csődbe jutott ember nagyon örül annak, amikor végre tud aludni. Ugye ott van egy szigorú, nem mondom, hogy katonás, inkább egy normális napirend, mindig pont 8-kor reggelizünk, meg így minden a helyén van, és aki valamilyen szenvedélynek a rabja, ott minden felborul. És olyan jó volt hallani első-második hét után sokak szájából, hogy hú, Gábor, tök jó. Én már 15 éve nem aludtam végig egy éjszakát, és reggel fölkeltem, nem voltak rémálmaim, tényleg van Isten, szeret az Isten, és igaz. Hát ez is az Isten munkája, hogy volt egy rendszer ott az intézményben, kedves dolgozók, már elkészítették a reggelit, közösen énekeltünk, imádkoztunk, együtt étkeztünk. Na de az Isten szabadítása ennél több, ne csak annak örüljek, hogy most már tudok aludni, vagy meg tudom enni a levest. Óriási élmény annak az embernek, aki nem tud egy tányér levest megenni, mert már annyira remeg a keze. Milyen nagy élmény, amikor végre egyedül legyőzöm a tányérlevest. Ez szinte ahhoz fogható élmény, mint a kisgyerek elkezd gyalogolni. Addig csak 4 kézláb járt, és milyen jó, most már 2 lábon jár. Ez is öröm, de azt hiszem, hogy ennél tovább kell mennünk, hogy nem csak a pillanatnyi helyzetünkön segít, tudjuk, ha itt megállok, akkor nem értem meg az Isten kegyelmét. Ő kegyelmes irántam, szeret, de nem tudok vele mit kezdeni, nem értem, nem fogom fel. Hiába szeret, nélküle élem az életemet. Ő azért a nyugodt alvásnál többet is ígér, és többet is ad. Vajon tudok-e annak örülni, hogy Jézusban, Krisztusban, abban a keresztházadatban, amikor mindannyiunk helyett és miattunk és értünk meghalt a keresztfán, hogy helyettünk fizesse az adósságot, rendezze a számlámat, amikor ez a nagy esemény megtörtént, akkor most így mondom egyszerűen, a jó győzött a rossz felett, de most nem ilyen sima jó emberségről, illemtanról, ilyesmiről beszélek, hanem a jó csupa nagybetűvel, az, ami kerek százas és jó. A másik meg az a kerek negatív százas, ami a tömény, kemény, rossz. Ez a jó győzött a rossz felett. Most ennek tudok-e örülni? Egyszerűnek tűnik a kérdés, hát bolond ember az, aki nem tud örülni a jónak, hát miért ne tudnék? Most eszembe jutott ez a szép bűnbánati ének, amivel kezdtük az Isten tiszteletet. Szívemben vagy lelkemben csalárdság sincsen, ugye az utolsó sor. Boldog ember az, akinek szíve bűntelen, lelkében csalárdság sincsen. Mikor mondhatom én azt nyugodtan, Isten szemébe nézve, hogy Uram, én boldog vagyok, mert nincs a lelkemben csalárdság. Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Hát azért az mindig megterem, valami kis, ilyen-olyan szalonképes csalárdság. Ez nem olyan komoly, vigasztaljuk magunkat. De hogyha én igazán örülök a jó, az élet győzelmének, akkor az probléma, az gáz, mondanák a fiatalabbak, hogy azért a lelkemben ápolok ilyen-olyan kis csalárdságokat, hogy ugye megteremnek, ez egy helyzet. De hogy békességben vagyok-e velük? Ha nekem jó az Isten békessége, hogy meg tudjam enni a tányér levest, és tudjak végig aludni egy éjszakát, meg ne menjen tönkre a májam, ha erre jó az Isten, hát akkor legyen arra is jó, hogy hagyjam, hogy kitisztítsa a szívemet. Tehát megint így kerülgetem. Győzött a jó, és az a jó az én életemben is győzni akar. Ahhoz pedig kell egyfajta átadás. Tehát örülök-e az Isten győzelmének, és örülök-e annak, hogy az én életemben is ez a győzelem megvan, ez az Isten akarata, hogy legyen ilyen értelemben győztes az én életem. És akkor egy kicsit már itt vagyunk az ítéletnél, mert akkor meg kell ítélnem magam, hogyan is ma az a kis uncutság a lelkemben, ami olyan kedves, vagy amihez ragaszkodom. Kell az Isten jósága, egy kicsit megrostálom, hogy hát a jóságodból adjál nekem ezt meg azt, de mindent azért ne adjál, mert akkor meg kéne változnom. Ő teljesen odaadta magát, az Úr Jézus. Ezt ne haragudjatok, gyerekeknek sokkal könnyebb elmondani, de nektek itt nem akarok jópofázni, meg mit gondolnátok, de a gyerekeknél könnyebb, olyan természetes, hogy teljesen meghalt az Úr Jézus. Egy hittanórán, vagy távolban, hogy el lehetett játszani, hogy nem félig halt meg, nem ugrott le a keresztről, meg ott mondtam ilyen hülyeségeket, csak azért, hogy jól megértsük, hogy ő teljesen odaadta magát. A teljes isteni odaadás, az egy teljes emberi odaszánást igényel. Nem illeszkedik össze a két alkatrész. Nálunk volt egy dugulás éppen tegnap, egy borzasztó állapot, és próbáltam a mosogató lefolyót szétszedtem, és próbáltam összerakni, hát ott vízkő, meg ilyen végig tönkrement tömítések, ott küzdöttem, és átéltem azt, hogy meg néha össze is cseréltem, mert olyan bonyolult, ilyen hajlatos toldalékokból áll. Ami nem illik össze, azt nem lehet összerakni. Ha az Isten kegyelmes és teljes szeretetű, akkor nekem pedig egy ilyen teljes szívű odaszánás kell. Közeledünk végül is az ítélethez, mert Isten úgy tudott megváltani engem Krisztusban, hogy ő meghozta azt az ítéletet. Krisztus egy ítéletet hajtott végre, nem ő volt bűnös, az én bűnöm miatt halt meg, mint egy helycsere, az én helyemet foglalta el. Hát ott van az ítélet Krisztus keresztjében. És az ítélet bizonyos értelemben ott kell, hogy legyen az én életemben is. Amikor olyan gyönyörű költői képekben fogalmaz az apostol, hogy öltözzük fel azt a bizonyos új ruhát, és vessük le a régit. A régi az a szennyes ruha, az új az a Krisztustól kapott ruha. Ez nem egyfajta ítélet? Meg kell ítélnem, és ítéletet kell hozni itt a fejemben, a szívemben, hogy bizonyos dolgokat, az én szennyesemet, nem a másik szennyesében turkálok, az én szennyesemet most le kell tenni. Az én életemben is ott van az ítélet. Hát azt próbálom körbejárni, hogy kegyelmes Isten, mert ő kegyelmes és irgalmas, ez az öröm, hír, ezt hirdetjük minden vasárnap, de ez az egész faj súlytalanná válik, semmivé, egy vallásos szövegé válik, ha nincsen ott az ítélet súlya. És így tudunk fellélegezni, amikor életünkben egyszer, valamikor ezt nagyon komolyan átéljük, hogy mit kaptam tőle. Mert ha ez nem így lenne, hát akkor mit érne az az ajándék, az örök élet ajándéka? Ha elfogadom Krisztus kegyelmét, akkor szeretetből próbálok az ő útján járni. Ez is egy kicsit az ítélethez tartozik. András a múlt vasárnapi prédikációjában beszélt a törvényről, és egy kicsit én is most utalnék erre. Ugye a törvény megmutatja nekünk, hogy melyik az az út, amelyik a halálba visz, és melyik az, ami az életbe visz. Hogyan hallgatom én a törvényt, az isteni rendről szóló útmutatást? Lehet úgy is hallgatni, hogy félelemből. Félek ettől az ítélettől, amiről most beszélünk, és félelemből engedelmeskedem annak az undok Istennek. Jól tudjátok, hogy ezt miért mondtam, ezt a jelzőt. Ha félelemből engedek az Istennek, akkor tulajdonképpen rejtve egy ilyen kis utálatféle is bennem van. Ez az utálatos felső lény, ez mindenbe belebeszél. Mi köze hozzá? Miért nem hagy már békén? Akkor inkább engedek neki, csak hagyjon már békén. Lehetséges, hogy ezen is átesünk mindannyian. Én átestem, volt ilyen korszak is fiatal koromban, mielőtt döntöttem, és talán még utána is, miután már döntöttem Jézus mellett, voltak ilyen visszaeséseim, ingadozásaim, újra és újra belecsúsztam a félelembe, hogy meg akarjak felelni neki, de hát neki nem lehet felelni. Ha meg akarok felelni, akkor sem tudom szeretni a törvényt. Egy ilyen megfelelési kényszerből valamit próbálok erőlködni, de annak is az a célja, hogy hagyjon engem már békén az Úr. mint amikor régen, nem nyugdíjas koromban, tavaszonként az adó bevallásommal küzdködtem, akkor igen, papírforma szerint, akkor még nem volt az, hogy a NAV elkészítette nekünk, mennyire utáltam ezt a tevékenységet, és igyekeztem letudni, hogy engem most egy évig hagyjon békén a hivatal. De hát a mi urunk nem így működik, valamit letudok neki, aztán hagyjál már békén. Egy kis bűnbánat, egy kis imádság, egy kis jótékonykodás, és akkor most hagyjál békén a következő bukásomig, vagy a következő istentiszteletig. A szeretetről beszéljünk, ugye mindig ez a központi kérdés. Szeret az Isten, szeretetből irgalmas, szeretetből kegyelmes, szeretetből fontos vagyok neki. Az ő szeretetéhez a hit, az engedelmesség szeretetével lehet viszonyulni. Mikor fogom megszeretni én az Isten törvényét és igéjét? Hát ha azt már elfogadtam, hogy ő ennyire szeret, és akkor elindul ez a folyamat, a szeretetével magához édesget, akkor öröm lesz engedni az igének. Gyönyörű, szép bibliai bizonyságokat olvasunk erről. Itt például római levelet már olvastuk, de második fejezetből ott olvasok egy sort. Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Megtérésre ösztönöz, megtérésre indít. Szinte, mintha egy lökne a szeretete, nem hagy békén. Nem lehet kibírni, hogy ne reagáljunk rá, hogy ha nyitok. És akkor már öröm lesz az engedelmesség. Egy gyönyörű szép ószövetségi példái is vannak ennek. A Zsoltárok, 119. Zsoltárnak néhány igéjét kiírtam. Vers, figyeljük meg, milyen gyönyörű. Mennyire szeretem törvényedet, egész nap azon elmélkedem. Figyeljük a sorrendet, szeretem a törvényedet, azért tudok egész nap elmélkedni rajta. Ha fordítva lenne, hogy én összeszedem magam, hogy egész nap elmélkedni akarok az Isten dolgairól, de én nem szeretem őt, mert nem tudom, hogy ő szeret engem, mert előbb szeretett, akkor nem megy. Következő vers, 129. vers. Ezért mindenben helyeslem utasítást, bocsánat, csodálatosak intelmeid, ezért megfogadja azokat lelkem. Tudok benne gyönyörködni, csodálatos, ez igen, lenyűgöz. És ezért sikerül neki engedelmeskedni. Mindig lemaradáson vagyunk az engedelmességgel, de hát ezt a problémát az ő kegyelme szeretete oldja meg. Hogyan szólt ez a gyönyörű szép ige, amit hallottunk András tolmácsolásában, római levélből? Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, mi Urunkban. Nem választhat el. De hát átéljük, hogy valami elválaszt. Mi az, ami mégis elválaszthat? A bűn. És a bűnnek a keserű termései, következményei. Az a szellemi állapot, amikor Isten ellenlábasa, ellenfele, ellensége vagyok. Semmi más nem választhat el minket, csak a bűn. A bűntől viszont elrendezi a Krisztus eseményben. Egyébként azon kívül nem lehet más akadály. És akkor itt megint itt vagyunk az ítéletnél. Köszönöm szépen még a figyelmeteket. Ő elveszi a bűnömet, ugye, mert azt már mondtam, még egyszer mondom, hogy az Isten fia Jézus Krisztus azért szenvedett és halt meg, hogy nekem ne kelljen szenvedni. Én okoztam a szenvedését, okoztuk, de az én dolgom, hogy a saját szennyesemmel foglalkozzam, és értem tette, hogy ezt az akadályt eltávolítsa, ami közénk állt, az én bűnömet, ott a keresztfán, hogyan távolította el, úgyhogy ítéletet hozott rajta. Kell valamit tenni vele, tehát a bűn nem elméleti fogalom. Tönkreteszem az életemet mulasztással, gondolattal, szóval, cselekedettel. A katolikus testvéreink ezt olyan szépen mondják minden misében, érdemes végig gondolni. És ennek mind következménye van. Valahol valamit megroppan, tönkretesz, ennek hatásai ott dolgoznak az életünkben, megbénítanak bennünket, az emberi kapcsolatainkat megmérgezik. Nem úgy szólunk, ahogy szeretnénk, lehetne ezt részletezni, vagy álmainkban visszajönnek. Nem tudom, hogy vannak-e itt köztetek olyanok, akiket néha ilyen régi nyugtalan álmok gyötörnek, vagy néha előfordul, hogy még reggel is döbbenten ott vagyok, hogy mi maradt még benne, hogy nem akar elmúlni, még ott, még az álomban előjön, és valami piszkál. Na most, ezeket, amikor az Úr megítéli, akkor az azt jelenti, hogy elteszi, ő távolítja el. Én nem tudom a bűneimet és a következményeket sehova eltenni. Néha próbálkozunk vele, egyik próbálja, hogy szőnyeg alá söprés. Úgy csinálok, mintha nem lenne, de attól még van. Nem akarok rá gondolni. Attól még van, majd előjön, mint az időzített bomba. Ugye a világháború után még mindig találnak bombákat közelmúltban a Duna medrében. Nem tűnik el magától. Vagy az is egy emberi próbálkozás, egy kicsinyítjük. Hát ez nem is olyan nagy gond tulajdonképpen. Hát mások még rosszabbak, mint én. Tehát hiába kicsinyítem, attól még van. Az pont akkora, hogy az én életem egy gyötörje, és egyébként mindenkit, akivel kapcsolatban állok. Nem lehet elfelejteni. Néha ezzel is próbálkozunk. Felejtsd el, lépjél túl. Az nem működik. Ezt is mindannyian tudhatjuk a saját életünkből, hogy nem lehet elfelejteni. A felszínen igen, de ott marad a mélyben. Csak ez a gyökeres krisztusi megoldás. Neki megmondom, neki átadom, magammal is tudatosítom, hogy Uram, Jézus, ezért is szenvedtél, meg azért is szenvedtél. És mindez a te kegyelmedből, szeretetedből volt, mert te életet akarsz nekem. Megint itt vagyunk az ítéletnél, hogy a bűnt valahova tudjuk tenni, kicsit ilyen gyermekiesen mondom, ahhoz kell az ítélet. És sok-sok titkot lehetne itt feszegetni az utolsó ítélettel kapcsolatban, de ennek nincs értelme. Maga az Úr Jézus józanít ki az evangéliumban mindig, mindenkor, minden hívő emberét, hogy kíváncsiskodás, okoskodás, rafinált elméletek gyártása helyett egyetlen egy dolgot csináljunk, hogy vigyázzunk, mindig ott van a fajsúlyos szó, vigyázzunk, vagyis legyünk ébren, ne a teljesítményünkre vigyázzunk, kapcsolatunkra vigyázzunk, hogy el ne felejtsük, hogy szeret minket, és minden kegyelemből van, és ő teszi félre az útból az akadályokat. Még a kegyelemről egy-két mondatot. Ugye a kegyelem az teljes. Ezt hisszük, valljuk, ezt éljük meg. Nincs kicsi, közepes, az teljes. Abba minden belefér. Nem tudok olyan rosszat tenni, nem tudom úgy elrontani az életemet, hogy... Na most ki tud teljes kegyelmet adni? Egy gyenge Istentől ér valamit a teljes kegyelem? Ha teljes a kegyelem, az úgy illeszkedik össze, hogy akkor egy erős Istenről beszélünk, akinek van joga, hatalma ítélni is. Ha kell nekem a teljes kegyelem, az csak úgy működik, el kell fogadnom, hogy ő a mindenható, mindennek az ura. A gyönyörű szép képekben beszél erről János apostol. Láttam egy nagy fehér trónust és rajta ülőt. Fehér trónus, tökéletesen tiszta, fehér, hibátlan, szeplőtelen, és a trónus a hatalom, minden hatalom. János itt nem vonja, nem osztja szét, hogy most Krisztusról beszél, vagy a mennyei atyáról, de nem is kell ezt ketté szednünk, mert ez a lényegét tekintve ők egyek. A trónus elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. Megint a hatalomnak gyönyörű szép képe. Akkora hatalom, hogy semmi nincs a teremtett világon, ami hozzáfogható lenne, hogy eltűnik, elpárolog, elmenekül előle. Gyönyörű szép költői kép, hogy igen, nagy hatalma van. De ez a nagy hatalom úgy jött el hozzám szeretetben, irgalomban, kegyelemben. Ez a nagy hatalom képes arra, hogy valóságos kegyelmet gyakoroljon, és valóságos életet és örök életet adjon nekem. Egy gyenge Isten, egy befolyásolható Isten, egy ilyen semmilyen Istenről ezt nem lehetne elvárni. Hát valahogy az én gondolataimban, az én hétvilágomban így fér ez össze. Olyan jól esik nekem is azt hallani, hogy senki és semmi nem választhat el az Isten szerelmétől. Na de ez egy nagyhatalmú, ítélő Isten, és amikor igazán ott vagyok, sajnos nem mindig, de vannak olyan perceim, amikor tudatában vagyok, és átjár ez a tudás és érzés, hogy minden a kegyelemből, az ő irgalmából, akkor bizalommal tudok nézni az ítélet felé is. Nem azért, mert meg akarok felelni. Ha meg akarok felelni, abban a percben rettegni kezdek az ítéletétől. Úr Jézus, most még ne gyere vissza, mert most még el kell rendeznem sok mindent. De ha mindent fölteszek az ő szeretetére, akkor nem kell félnem az ítélettől, hiszen ugyanaz az Úr, ugyanak az Úrnak a kezében van az ítélet, mint aki értem a keresztfán mindent megtett. Az Áron gondolat pedig az, hogy ugye az ítélet az egy tulajdonképpen egy tisztítás, igazán elveszi belőlem azt, amit el kell venni, igazán egy megsemmisítő tisztítás, egyfajta lezárás. És ne felejtsük el, hogy újat várunk, a megtérhívő élet, egy megújult, új élet, új ember van, ó ember, van új ember, mindig ott van ez a megújulás. A megújuláshoz pedig lezárás kell. És milyen jó, hogy a Jelenések könyve sem fejeződik be a 20. fejezetnél, és mindenkit bíztatok arra, hogy olvassa otthon tovább is, mert jön a 21. fejezet, és így folytatódik. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és első föld elmúlt. Orosz-ukrán háborúval, mindennel együtt elmúlik, és az új ég és új föld az más lesz. Nem érdemes spekulálni. Más, ez is csupa nagybetűvel, más, új, de ehhez kellett az ítélet. És milyen gyönyörű ígéretek jönnek. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől, íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Örömhírről beszéltünk, az Isten kegyelméről, ítéletről, teljes kegyelemről, erős Istenről, és arról, hogy a megújuláshoz kell egyfajta lezárás, ez pedig az Isten ítélete. Ámen. Válaszoljunk az ige hirdetése énekelt imádsággal. A 199. dicséretünk. Adjunk hálákat. Folytassuk tovább az imádságunkat, csendesedjünk el. Köszönjük neked, Urunk, hogy te nem kötsz kompromisszumokat, nem vagy megalkuvó, nem vagy kicsinyes. Köszönjük, hogy nálad a fehér fehér és a fekete fekete. Könyörgünk hozzád, hogy adj nekünk hitet, hogy újítsd fel a hitünket, újítsd meg, eleveníts meg bennünket, hogy hadd tudjuk szeretni azt a fehéret, ami tőled való. Adj nekünk józan, normális gondolkodást, hogy felfedezzük, hogy a fekete nem tesz nekünk jót, a fekete pusztulásba kerget, a fekete halált hoz. Értesd meg velünk, hogy több a halál, mint a földi halál, és több az élet, mint a földi élet. Értesd meg velünk, hogy nagyobb dolgokról van itt szó. Értesd meg velünk a te szeretetedet, kegyelmedet. Taníts bennünket az egyszerű, normális, hétköznapi szeretetre, hogy tudjunk mi is úgy élni egymás mellett, amit tőled kaptunk, azt próbáljuk meg egymásnak továbbadni. Urunk, eléd visszük a gyülekezetünket, minden örömével, terhével együtt, betegeinket, légy velük a nehéz helyzetben. Ha te akarod, adj nekik gyógyulást. Ha úgy akarod, adj nekik a nehéz helyzetben hitet, kitartást. Kérünk, hogy áld meg majd az ima szolgálat perceit, áld meg a hazamenetelünket, hogy veled együtt tudjunk hazatérni, hogy valamit tudjunk belőled hazavinni. Köszönjük, Urunk, hogy könyörgéseinket meghallgatod, és hogy elfogadod a dicséretet, hogy dicsérhetünk, áldhatunk, magasztalhatunk téged, mert méltó vagy rá. Amen.
Az imádságot és a csendességet a Úr imádságával fejezzük be, mondjuk el a mi atyánkot együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekül az áldás előtt a 356. dicséretet énekeljük fennállva.
Jesus, 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 Jes
Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Isten áldja meg a további vasárnapunkat. Áldás, békesség, viszontlátásra.